Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kelemen Imre atya vagyok, Csúcs és Forrás című liturgia magyarázó műsorunk 19. részét hallják a kedves hallgatók. Köszöntök mindenkit itt a Mária Rádióban. A szentmise részeit elemezve az előző részben az ige liturgián belül az evangélium végéig jutottunk, így most a következő rész, amiről beszélni kellene, az a prédikáció, vagyis a homília lenne, de most előbb visszatérünk egy másik elemre, ami nincsen minden szentmisében, de amelyikben van, ott az evangélium előtti vers, vagyis alleluja előtt szerepelne, és ez pedig a szekvencia. Úgy alakult ki, hogy az evangélium előtti alleluja utolsó a hangját nyújtották el, ennek a meghosszabbítása volt, és erre a meghosszabbításra költöttek, írtak különböző szövegeket. Ilyenből egyre több keletkezett, a Trentui zsinat előtt már sok-sok ilyen költemény szerepelt a liturgiában, majd a Trentui zsinat 1570-ben 4 darabot hagyott meg ebből. Ezek a következők: a húsvéti szekvencia, vagyis a Victime Paschalis Laudes, a húsvéti bárányt keresztények dicsérve áldják, majd a pünkösdi szekvencia, a Veni Sancte Spiritus, Jöjj Szent Lélek Úristen, az úrnapi szekvencia, a Lauda Sion, vagyis a Dicsért Sion kezdetű, és végül is a halottak napi szekvencia, a Dies Irae, vagyis a harag napja. Ezek mellé aztán később a 18. században beiktatták a fájdalmas anya ünnepére írt szekvenciát, a Stabat Matert, így most a mai liturgiában 5 szekvencia szerepel, de ebből csak húsvét és pünkös napján kötelező énekelni, mondani a szekvenciát. Úrnapján és a fájdalmas anya ünnepén, szeptember 15-én csak fakultatív, és a halottak napi szekvencia, az pedig ma csak a Zsolosmában található meg, mint himnusz, a szentmiséből kimaradt. A mai liturgiában, azokban a szentmisében, amelyekben van szekvencia, a szekvencia az alleluja előtt foglal helyet. De most térjünk vissza a szentmise rendjében a következő elemhez, amely az evangélium felolvasása után következik, ez pedig a homília, vagy prédikáció. Nem minden szentmisében kötelező prédikációt mondani, azonban, hogyha hívek nagyobb számban vannak jelen a szentmisén, illetve ünnepen, főünnepen, nagyobb alkalmakkor, akkor mindenképpen kötelező. A liturgia ősi eleméről van szó, amely szerves és ajánlatos része volt a liturgiának a legelsőbb időktől kezdve. Régen a püspök mondta a homiliát a papi székből, aztán később a történelem során kimaradt a miséből, és akkor például a Trentui zsinat után úgy pótolták ezt, hogy a szentmisék előtt mondott prédikációt a pap, viszont a mai liturgiában ismét szerepel. Nagyon fontos tudni azt, hogy ez nem bárkinek a feladata, nem mondhat bárki prédikációt, homiliát a szentmisében. Papi, illetve diakónusi feladatról van szó, vagyis mindenképpen felszentelt személy kell, hogy legyen az, aki prédikál. Valószínűleg mindannyian sok prédikációt hallottunk már, és tudjuk azt, hogy ahány pap, annyiféle prédikáció, mindenki egy kicsit máshogy prédikál. Nem is olyan könnyű jól prédikálni. Ha azt kérdeznénk most, hogy mik a prédikálásnak, a homiliának a főbb szabályai, akkor elsőre talán arra gondolnánk, hogy hát ne legyen túl hosszú, és valóban mindenképpen azt mondhatjuk, hogy fontos eltalálni a homiliának, a prédikációnak a megfelelő idejét, hiszen ha túl rövid, az se jó, mert akkor még arra sincsen idő, hogy a hívek belegondoljanak abba, hogy miről szól egyáltalán. Viszont a túl hosszú sem jó, mert akkor meg már el is felejtik azt, amiről az elején volt szó, és a hatását úgy sem érje el, mert mindenki már csak azt várja, hogy mikor lesz vége. Én azt gondolom, hogy az ideális hosszúság az egyszerűbb hétköznapi mise esetében 4-5 perc, míg vasárnapi ünnepi misék esetében pedig 8-tól 15 percig bezárólag. Természetesen adódnak olyan alkalmak, amikor kimondottan úgy van meghirdetve a szentmise, hogy hosszabb prédikáció, lelkegyakorlatos beszéd szerepel benne, az más. De általánosságban rendszeresen semmiképpen sem tartanék 20-25 perces hosszú prédikációkat, mert amit valaki nem tud elmondani pár szóval, az jobb, ha hosszabban sem mondja el. De a jó prédikációnak a hosszúságon túl nagyon fontos egyéb szabályai vannak, mégpedig az, hogy itt a pap az nem bármiről beszélhet, nem az éppen most átélt élményeit kell elmondania, minél érdekesebb módon, nem is mindenféle színes bűvész mutatványokat kell bemutatnia, hanem elsősorban az igeliturgiában hallott szentírási részeknek az értelmét kell megvilágítani, hogy azt a hívek kamatoztatni tudják, a saját életükre le tudják azt bontani, és a talán kicsit nehezebben érthető szentírási szöveg emészhető legyen számukra. Persze, sokszor ehhez segítségül lehet hívni apró történeteket, életből vett példákat, akár különböző szemléltető eszközöket is, de soha nem szabad elfelejteni, hogy nem ezeken van a lényeg. Nem ezek miatt lesz vonzó vagy jó egy prédikáció, hanem az értéke sokkal inkább azon múlik, hogy mennyire tudja az üzenetet átadni az embereknek, mennyire tudják ők ezáltal jobban megérteni Isten hozzájuk szálló üzenetét. A másik fontos szempont a prédikációnál pedig az, hogy mind a mellett, hogy a szentírási rész értelmét fejtegeti, egy adott egyházi év során meg kell tudni fogalmazni a prédikációkban az egyházi tanításnak, a teológiának is a legfontosabb elemeit. Sőt, akkor jó, hogyha a prédikáló pap minél több ilyen elemet, teológiai elemet be tud csempészni a prédikációkba, és egy év során akár a katekizmusnak a nagy részét érthető módon tovább tudja adni a híveknek. Ebben hatalmas segítség az a kiadvány, ami nemrég jelent meg az Isten tiszteleti és szentségi kongregáció jóvoltából, és ami most már magyarul is megvásárolható a Szent István társulatnál római dokumentumok sorozatában, homiletikai direktórium címmel, ami pont arról szól, hogy egyrészt leírja azt, hogy milyen a jó prédikáció, mire kell törekednie a prédikátornak, mire kell figyelni, de utána egy függelékben az egyházi év liturgikus alkalmaira lebontva minden egyes szentírási rész mellé megadja a katolikus katekizmusnak azon helyeit, amelyek ahhoz a szentírás részhez kapcsolódnak. Vagyis ennek a kiadványnak a segítségével minden prédikáló, minden pap pontosan tudhatja azt, hogy ahhoz a szentírási részhez, ami az adott szentmisében felolvasásra került, mely milyen teológiai igazság tartozik, miről érdemes, miről kell beszélni. Úgyhogy ezt a kiadványt nagyon ajánlom minden prédikátornak, akik fel kell, hogy készüljenek prédikáció tartására, de ajánlom minden hívőnek is, aki esetleg a szentmisékre készülve, vagy a szentmisék után kíváncsi arra, és akár magában is utána tud nézni annak, hogy az elhangzott szentírási rész milyen teológiai tartalmakat rejteget magában. Természetesen egy prédikátornak, egy papnak arra is figyelemmel kell lennie, hogy ki a hallgatóság, hogy kik vesznek részt a szentmisén, hiszen egészen másképpen kell beszélnie egy gyermekmisén, egy óvodásoknak tartott misén, egy egyetemi szentmisén, illetve egy plébániai szentmisén, ahol többségében különböző korú felnőtt emberek vesznek részt. Mindenképpen úgy kell prédikálni, hogy a szentmisén éppen akkor jelenlévő hallgatóságból minél többen, minél többet megértsenek a teológiából, a Szentírás üzenetéből. És mindezek mellett az sem elhanyagolható szempont, hogy a miséző papnak az adott nap liturgiájára is kell figyelni, vagyis arra, hogy éppen milyen ünnep van, milyen alkalom, hiszen a prédikációban, a homiliában erre is kitérhet. Ha például egy Mária ünnep van, akkor érdemes az evangélium kapcsán Máriáról és az őt érintő teológiai igazságokról beszélni. De ha az előbb azt mondtam, hogy egy prédikáció nem jó, ha túl hosszú, én sem akarok most a prédikációról túl hosszan beszélni, hanem nézzük a szentmise következő elemét, ami a hitvallás, vagyis a hiszek egy elimádkozása. Ez nem szerepel minden szentmisében a mai liturgiában, hanem csak vasárnap és főünnepeken kötelező, de mindenképpen azt a célt szolgálja, hogy az ige liturgiában hallott isteni szóra, üzenetre a hívő nép megadja a választ, és kifejezze azt, hogy amit hallott, amit a prédikáció megvilágított, azt ő el is hiszi, el is fogadja, és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Két változata is van a hiszek egynek, a helyi szokásoknak megfelelően, bármelyiket mondhatjuk ezek közül, akár a hosszabb nícia-konstantinápolyi hitvallást, akár a rövidebb apostoli hitvallást. Ha a hosszabbat mondjuk, akkor ottan a megtestesült a Szentlélek erejéből résznél megszoktunk hajlani alázatosan, március 25-én gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén, illetve karácsony főünnepén. A rövid hiszek egy alatt nincsen ilyen gesztus. A hitvallást, a hiszek egyet, azt lehet prózában mondani, de énekelhetjük is, akár úgy, hogy a kórussal felváltva énekeljük a különböző vers sorokat. Azt azonban fontos leszögezni, hogy itt tényleg elsősorban a hit megvallásáról van szó, vagyis szerintem nem annyira megfelelő vagy alkalmas hosszú kórus művet énekelni ilyenkor, amit csak hallgatnak a hívek, hanem sokkal inkább olyan formát kell választani, amely által mindannyian az egész közösség aktívan meg tudja vallani a hitét. És még egy szempont, mivel a hitvallás az mindig összekapcsolódik a keresztségi fogadalom megújításával, és a liturgiában is legrégebben erre használták, ezért ma is bizonyos alkalmakkor, például a húsvéti vigília misében, lehet a hiszek egy imádság elmondása helyett a keresztségnél használt párbeszédes formát használni, amikor is többszöri kérdésre ellene mondunk a sátánnak, és utána szintén többszöri kérdéssel megvalljuk a hitünket. Mai műsoridőnk sajnos lejárt, úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmet, tartsanak legközelebb is velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
Lélek hangja.